Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Szeretném, hogyha kinyitanánk a Bibliát a zsidó levél 10. fejezeténél. És a 19. versről szeretném olvasni a 23. és hogyha megtaláltátok, akkor álljatok fel. Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Imádkozzunk! Atyánk, köszönjük neked, hogy a te igéd állandó. És köszönjük, Uram, hogy behatol a szívünkbe, behatol az elménkbe, behatol a gondolataink közé, és megítéli, és leplezetlen minden a te igéd előtt. Uram, én köszönöm neked, hogy a te igéd igazság, és arra kérlek, hogy ma is ezzel az igazsággal építsd az életünket. Adj kijelentést nekünk a keresztről, az engesztelésről, adj kijelentést nekünk, Uram, erről a szabad útról, ami a mennybe vezet bennünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Az annyit még elmondanék, hogy tegnap ezen a foci kupán az első 4 helyből 3-at szereztek meg szombathelyiek, tehát tudom, hogy alázatosak vagyunk. Hogy? Igen, az első 4 helyből 3-at a szombathelyi csapatok szereztek meg. Ez így jobban hangzik. És hát mindnyáján nagyon elfáradtunk. Én is most, hogy Pál apostol mondja, egy nagy fáradtságban állok meg előttetek. Lábam minden sajog. De úgy gondolom, hogy egy nagyon áldott időszak volt együtt. Nagyon jó volt az az ige is, amit közben a szünetben kaptunk Istentől, és jó együtt lenni az Isten gyermekeivel, akár még így fociban is. A mai téma, és szeretném folytatni ezzel a témával azt, ami már a dicsőítésben elhangzott, meg ami a bizonyságtételben elhangzott. Ha megfigyeltétek, akkor nagyon sok ének szólt a keresztről. A keresztről, amelyik értünk történt meg. A keresztről, ami úgy gondolom, hogy a hívő emberek életében a legmélyebb örömöt kell, hogy kiváltsa. Tehát nagyon sok mindennek örülhetünk, a Mili is felsorolt egy néhány dolgot, mennyi mindennel megajándékozott bennünket Isten. Családdal, javakkal, nagyon sok szellemi, lelki áldással is, de mégis a hívő embernek a legmélyebb öröme, ahova visszamegy a hitünk, az a kereszt. A keresztnek az eseménye, mindaz, ami ott történt, ez a legmélyebb örömforrás az életünkben. Ez a legmélyebb. Ehhez fűződik a legjobb emlék, a legszebb emlék, amikor először Istennel találkoztál. Ide vezetett el az Isten igéje téged annak idején. Isten igének a világossága először a kereszthez vitt. Nem a trónhoz vitt, nem valami egyéb dologhoz vitt, hanem a Golgotai kereszthez. A keresztnél tudtad letenni a bűneidet, a keresztnél volt egy nagyon mély találkozásod az Úr Jézus Krisztussal. Valaki ezt egyszer úgy mondta, hogy Jézus a keresztre ment, hogy megkeressen téged. A kereszt az a hely, ahol megtalálhatod őt. A kereszt az a találkozási pont. Ott találkozik a bűnös ember a Szent Istennel. A kereszt az a hely, ahol a legmélyebben át tudod élni Istennek a jelenlétét az életedbe. Jézusnak meg kellett tenni a Golgotai kereszthalált, azért, hogy téged be tudjon fogadni, magához tudjon fogadni. A keresztről szólnak a bizonyságtételeink. Amikor valakivel beszélsz a hitedről, előbb-utóbb ott vagy a keresztnél. Előbb-utóbb ott vagy, hogy annál a keresztnél Isten valamit tett értem. keresztről szólnak a legmélyebb énekeink. Esetleg, hogyha majd lesz még idő, a jövök a keresztes szívéneket is elénekelni a végén, nem tudom, hogy ha már elkészítettétek, hogy mi lesz, akkor nem, de ez is egy ilyen ének, hogy jövök a kereszthez, mert ott fakad az örök életnek a forrása. A legmélyebb imádságaink, a legfenköltebb gondolataink, azok mind-mind a kereszttel kapcsolatosak. És én erről a keresztről szeretnék ma beszélni, ennek a keresztnek az értelméről, a jelentőségéről, egyáltalán arról, hogy mi történt és miért történt a Golgotai kereszten. És hogyha egy kicsit olvassuk a Bibliát, akkor lehet látni, hogy az evangéliumokban és az apostoli levelekben egy kicsit máshogy van leírva a Golgotai keresztnek a története. Talán azt lehetne mondani, hogy ahogy az evangéliumok leírják a keresztrefeszítést, annak az eseményeit, az olyan, mint amikor egy fényképet látsz magad előtt, a történelmi tényeket, kik voltak jelen ott az eseményen, hol történt, miért történtek, meg bizonyos dolgok. Ezt lehet látni, tehát inkább a látható dolgok, a nyilvánvaló dolgok, a történelmi leírását olvashatjuk. Természetesen már az evangéliumokban ott van, hogy miért. Hogy íme az Isten báránya, aki magára veszi, és viszi, és felveszi a keresztre a világnak a bűneit. Tehát ez benne van. És önmagában az, hogy a keresztnek az eseménye az húsvét idején történt. Nagy pénteken történt. A zsidóknak az egyik legszentebb ünnepén történt, és ott az volt a szokás, hogy egy bárányt áldoztak fel. Ez azt mutatja, hogy ennek a halálnak volt egy nagyon mély jelentősége. Volt egy nagyon mély, meghatározó jelentősége az embereknek az életében. Tehát ezt láthatjuk, hogy inkább az evangéliumok azt mutatják, hogy mi történt itt a Földön. Hogyan halt kereszthalált az Úr Jézus? Kik ítélték el? Mi volt az ítélet ellene? Ugye Isten káromlásért ítélte el a Sanhedrin, meg Pilátus, és olyan dolgok történtek körülötte, mint Judásnak az árulása, és nagyon sok minden egyéb dolog, amit az evangéliumokban olvashatunk, ez ezért történt. A másik, ami szintén az evangéliumokkal kapcsolatos, ez már az apostoli levelekben van leírva, és az apostoli levelekben inkább arról van szó, hogy miért történt a keresztrefeszítés. Arról történt, azt mutatja be, hogy milyen szellemi jelentősége volt. Mi volt az, ami ezt az egészet kiváltotta? Mi volt az ami erről ez az egésznek a lényege volt. Ezt lehetne talán úgy mondani, hogy olyan, mint egy röntgen felvétel Jézus Krisztusnak a kereszt haláláról. Tehát az evangéliumok inkább mint egy képeslap, vagy mint egy fénykép mutatják be Jézus Krisztusnak a keresztre feszítését. Az apostoli levelek, és különösen a zsidó levél, az pedig, mint egy röntgen felvétel mutatja be, rá fókuszálva azokra a dolgokra, hogy ennek mi volt a szellemi jelentősége. Mi volt a szellemi jelentősége. És ezt viszont csak a Szent Szellemnek a kijelentése által tudjuk megérteni. A zsidó levél szerzője, vagy Pál apostol a leveleiben azért tudott mélyebben belelátni azoknál a dolgoknál, amik a Földön történtek, mert a Szent Szellem kijelentette nekik ezeket az igazságokat. Ezek a láthatatlan dimenzióban történtek meg. A keresztrefeszítésnek a szellemi vonulata volt. És hogy miről is szól ez? A zsidó levélben egy néhány gondolatot szeretnék nektek felolvasni, már az elején erről szó volt, de még mielőtt ezt megtenném, hogy említettem, hogy az evangéliumokban a keresztrefeszítés az a húsvétnak az eseményeihez eseményeivel van összefüggésben, kapcsolatban. Történelmileg ez volt az az időszak, amikor az Úr Jézus meghalt. És tudjátok, hogy mi történt, mire emlékeztek a zsidók évről évre azon a napon? Az Egyiptomból való kiszabadulásra. Az egyiptomi szolgaságból való kiszabadulásra, és abban a történetben Isten 10 csapást bocsátott Egyiptomra, és az utolsó csapásra Isten úgy készítette fel az ő népét, hogy ne érje őket is ez a csapás. Hogy azt parancsolta Mózesnek, hogy minden család öljön meg egy bárányt. És a vérét gyűjtse össze egy kis edénykébe, és egy izoppal fesse fel az ajtófélfára és a szemöldökfára. És azt ígérte Isten, hogy akkor, amikor elmegy azon az éjszakán a pusztító angyal azon a vidéken, akkor ahol meglátja az Úr a vért, oda nem küldi a csapást. Ez volt a zsidó embereknek abban az időben az egyetlen reménységük, hogy a vér megoltalmazza őket, a vér megmenti őket a csapástól. És valóban így történt, megmenekültek, még azon az éjszakán felszedelőzködtek, és elindultak arra a földre, amit Isten rendelt ki számukra, az ígéretnek a földjére, és azt mondta Mózes nekik, hogy ezt évről évre meg kell ünnepelniük, évről évre meg kell emlékezniük arról, hogy ez a vér, ez megmentette őket a csapástól. Ez a vér, ez gyakorlatilag kimentette őket Egyiptomnak a kezéből. Kimentette őket a rabszolgasságból, és bevitte őket az ígéretnek a földjére. Ha nem lett volna ez a vér, akkor a zsidó elsőszülöttek épp úgy elpusztultak volna, mint hogy elpusztultak az egyiptomi aknak az elsőszülöttjei. Ugyanolyan nyomorúság, ugyanolyan siránkozás lett volna Izrael földjén, ahol a zsidók éltek, mint az egyiptomiaknál. Erről szól az evangélium, ezzel kapcsolja össze Jézus Krisztusnak a keresztáldozatát. És arra lettem figyelmes, hogy az apostoli levelekben egy másik történetet használ például a zsidó levélnek a szerzője, és nem szembeállítani szeretném ezt a kettőt, inkább egymás mellé tenni, mert mind a kettő együtt fejezi ki, hogy mi történt ott a Golgotai kereszten. A zsidó levél Jézusnak a kereszt halálát egy másik zsidó főünneppel hozza összefüggésbe, ezt úgy hívjuk, hogy az engesztelésnek a napja. Hogyha fellapozzátok velem együtt a Mózes harmadik könyvét, és ott a 16. fejezetnél kinyitjátok a Bibliátokat, ott egy elég részletes leírása található az engesztelés napjának. Másik helyekkel is megnéztem, arról beszél itt az Isten igéje, hogy az engesztelés napja, ami a 7. hónapnak a 10. napján volt esedékes, évről évre, az egyik legszentebb ünnepe volt a zsidóságnak. Úgy is mondja a Károli fordításban, ez többször szerepel, hogy a szombatok szombatja volt. Vagy az ünnepeknek az ünnepe volt, és egy csodálatos ígéret kapcsolódott hozzá, a 30. versben, tehát a Mózes harmadik könyvének, a 16. fejezetében, a 30. verset szeretném felolvasni, mert ezen a napon végeznek engesztelést, értetek, hogy megtisztítsanak benneteket, és megtisztultok minden vétketektől az Úr színe előtt. Ez az ünnep, ez gyakorlatilag erről szólt. Az engesztelés napja évente egyszer a zsidó nép összes elkövetett bűnéért Isten rendelt egy napot, rendelt egy eseményt, amikor engesztelés történt, amikor bűnbocsánat történt a népnek a bűneire. És ez egy nagyon szent nap volt, azt mondta, hogy senki nem végezhet semmit ezen. Semmilyen munkát nem lehet végezni, böjtölni kellett ezen a napon, nagyon mélyen el kellett gondolkodni az élet értelméről, nagyon mélyen el kellett gondolkodni azokról a bűnökről, amiket elkövettek az emberek. És nagyon érdekes, hogy majdnem, hogy szinte csak a Bibliában a tudatos bűnökre nem volt bocsánat. Amire bocsánat volt, az ok nélkül, vagy vétlenül elkövetett bűnökre vonatkozott. Tehát itt is ezekről van szó. Ezeknek a zsidó embereknek el kellett gondolkodniuk ezen a napon. Bőjtölve kellett gyötörni magukat, bűntudattal kellett Isten elé menniük, és azzal a reménységgel, hogy Isten most cselekedni fog az életükbe, és el fogja fogadni a főpapnak a bemutatott áldozatát. Ez egy nagyon fontos nap volt a zsidó embereknek az életében, és ezt mind a mai napig megtartják egyébként, ma Jom Kipurnak hívják ezt az ünnepet, az engesztelésnek a napjának. Ilyenkor kap bűnbocsánatot Izrael népe. Ma már nincsen áldozat, mert nem áll a templom, de mégis valahol a zsidóságban ott van ez az engesztelés szükségessége, hogy az elkövetett bűnökért valamivel fizetni kell. És maga ez a történet, ez az esemény abból állt, hogy amikor a Szent Sátorád, vagy később, amikor már a templom felépült, akkor a főpapnak, akit abban az évben főpapnak jelöltek ki, bement egy állatnak a vérével, egy áldozatnak a vérével, be egészen a Szentek Szentjébe, és ott a Szentek Szentjébe bemutatta ezt a vért Istennek. Önmagáért, családjáért, meg az egész népért. Meghintette a frigyládának a fedelét, ezt hívták a kegyelem trónusának, és a nép pedig kint várta, hogy vajon hogy dől el a dolog. Vajon sikerül-e a főpapnak elvégezni ezt az engesztelést. És amikor a főpap kijött, és felemelte a kezét, vagy nem tudom milyen mozdulatot tett, amiből a nép tudta, hogy engesztelés történt, akkor mindenki örült. Akkor mindenki örült. Mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. De hogyha van vér ontva, akkor van bűnbocsánat is. És a Biblia arról is beszél, hogy az a vér, amit a főpap bevitt a szentélybe, az nem volt tökéletes vér. Ember bűnéért állatvért ontottak, és a zsidó levél több helyen beszél arról, hogy ez a vér nem tudta eltörölni a bűnöket. Tehát amit a főpap bevitt évente egyszer a Szentek Szentjébe, ez nem tudta eltörölni a bűnöket, egyszerűen csak befette őket. Egy jobb reménységnek a lehetőségét hozta létre. Ez a vér azért kellett, hogy a zsidó nép ki tudja fejezni a hitét, hogy Istenünk, tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy valakinek szenvedni kell a mi bűnünkért, és hogy ezek nem mi vagyunk, hanem az az állat, akit te rendeltél, az az áldozat, amelyet te rendeltél a bűneinkért. És ebben van egy nagy igazság, hogy az ószövetségi áldozatok, azok a bűnre emlékeztették az embereket évről évre, mivel nem tudta eltörölni a bűnöket az az áldozat. Az ószövetségi áldozat a bűnre emlékeztet. És itt szeretnék áttérni az új szövetségre. Itt szeretnék áttérni a nagyobb főpapra, a nagyobb áldozatra. Jézus Krisztusnak az áldozata viszont már a bűnbocsánatra tud emlékeztetni bennünket. Mert azt mondja, hogy egyetlen áldozatával eltörölte Jézus a bűnöket. Jézus eltörölte a bűnöket. Amikor Jézus ott a kereszten, a Golgota hegyén az életét adta a bűneinkért, akkor valójában Istennek ez a felkent főpapja volt, aki saját vérét ontotta az emberiségnek a bűneiért. És most szeretném felolvasni nektek a zsidó levélből azt a részt, amit az előbb ígértem, a 9. fejezet 11. versétől. Tehát Zsidó levél, 9. fejezet, 11. verse. Egyébként nagyon érdemes olvasni a Zsidó levelet a hited fejlődése szempontjából. Valahol olvastam, hogy a Zsidó levél a jobb dolgoknak a könyve. 15-ször szerepel az a görög szó, amit magyarul úgy fordítunk, hogy jobb, vagy becsessebb, vagy nagyobb, vagy hatalmasabb. 15 alkalommal szerepel, és minden egyes alkalommal az új szövetség felsőbbrendűségét mutatja be az ószövetséggel szemben. Tehát a Zsidó levél 9. fejezetének a 11. versétől olvasom. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkész alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem az ő tulajdon vérével ment be, egyszer s mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. Mert ha a bakok és a bikák vére és a tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. És még a 24. verstől szeretném olvasni ugyanezt a gondolatot. Mert nem emberkéz alkott a szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogy a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Az Ószövetség csak egy kép volt. Az Ószövetség egy árnyék volt. Az a sátor, amit az Ószövetségbe kellett építeni, az csak a mennyeinek egy mintája volt. A mennyeinek egy árnyéka volt itt ezen a földön, amivel Isten tanítani akarta az embereket. Az a főpap, akit évente megválasztottak a zsidók, ő is egy képe volt az eljövendő, sokkal nagyobb főpapnak. Az az áldozat, amit bemutattak, az csak egy előképe volt annak a sokkal nagyobb áldozatnak, és a Biblia azt mondja, hogy az idők végén eljött Jézus. Főpapként, önmagát feláldozva, a saját vérét bevéve ebbe a szentélybe. És örök bűnbocsánatot szerzett nekünk. Tehát újra szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy az ószövetségi áldozatok a bűnre emlékeztettek. Az új szövetségnek az áldozata az a bűnbocsánatra emlékeztet. A bűnbocsánatra emlékeztet. És hát, hogyha Jézus ezt megtette értünk. Most képzeljétek el a zsidó népet, ahogy a főpap kijött évente egyszer arról a szent helyről, és azt mondta a népnek, hogy Isten elfogadta az áldozatunkat. Milyen hála fakadhatott az emberekbe. Milyen vágy fakadhatott az emberekbe arra nézve, hogy akkor most hogy élem a következő egy évemet. Hogyha azok a zsidó emberek komolyan gondolták az Isten előtti létüket, akkor úgy gondolom, hogy nagyon mély bűntudat és nagyon mély hála fakadt a szívükbe. És egy elhatározás, hogy igyekszem a következő évemet amennyire lehet tisztán élni. Persze erre képtelenek voltak. És most szeretném feltenni nektek a kérdést, hogy miután Jézus bemutatott egy tökéletes áldozatot értünk, miután Jézusnak a tökéletes vére eltörli az életünkbe a bűnöket. Értem lett, ahogy énekeltük ebben az énekben. Értem lett az áldozat. Ezek után te hogy válaszolsz erre? Számodra mit jelent Jézus Krisztusnak a kereszt áldozata? Számodra mit jelent az, hogy mint főpap bevitte az ő vérét, érted, hogy engesztelést szerezzen a bűneidre? Hogyan fogsz ezután élni? Hogyan fogsz ezután élni? És minnyájunk életében úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos átélés volt, amikor életedben először hallottad ezt az üzenetet. Amikor először hallottad, hogy Jézus meghalt a bűneidért. Mi volt a szívedbe akkor? Úgy gondolom, hogy ugyanaz, mint ami az enyémben is volt annak idején, hogy mindenemet odaadni Jézusnak, hogy a teljes lényemmel, az életem minden területét, az időm minden részét átadni az Úr Jézus Krisztusnak, és egy olyan életet élni, ami neki kedves. És mindenek felett volt bennem egy hálaadás, volt bennem egy öröm. Ugye az elején beszéltünk erről, hogy a legmélyebb öröm, ami egy hívő ember életében van, az a kereszt miatt fakad bennünk. Az a kereszt miatt fakad bennünk. Szeretnék egy másik igét felolvasni, szintén a zsidó levélből, ami egyébként el is indította bennem ezt az egész gondolatsort a héten. A zsidó levél 6. fejezetéből, és a 18-as vers. És hát az a kérdés, hogy miután Jézus ezt megtette értünk. Mi a helyes viszonyulás a részünkről? Mit kell nekünk tenni magyarul erre az áldozatra válaszképpen? Azt mondja a zsidó levél írója, olvasom a 18. versről, így ez a két változhatatlan tény, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erősen bátorít minket, akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint való főpap lett örökké. Tehát itt azt mondja, hogy két változhatatlan tény, erről korábban lehet olvasni, ez az Istennek az ígérete, és az Istennek az esküje volt. Isten megígérte, sőt még a nevével esküt is tett rá, hogy ezt megteszi, és azt mondja, hogy emiatt lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erősen bátorít minket, akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Amikor ezt a gondolatot olvassuk, hogy oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Akkor ez bennetek milyen képet ad? Mi az, amit elindít bennetek? Oda menekültünk, hogy megragadjuk. Én úgy gondolom, hogy itt arról van szó, hogy az embernek ez az egyetlen reménye. Úgy gondolom, hogy ahogy a zsidó embereknek, az volt az egyetlen reménye, hogy évente egyszer engesztelést kapnak a bűneikért, ugyanígy a hívő emberek életében, sőt a világ életében az egyetlen reménység Jézus Krisztusnak az áldozata. Nincs más. Isten ezáltal gondoskodott az ember bűnbocsánatáról, ezáltal gondoskodott az ember számára a szabadulásról. Ahogy annak idején a zsidóknak ott volt a vér, amikor Egyiptomból kijöttek, ahogy az engesztelés napján a zsidóknak ott volt a vér, amit bevittek a szentek szentjébe, ugyanúgy az emberiség számára egyetlen egy reménység van. És ez nem egy alternatíva, nem egy keresztény életstílus, amit Isten felajánl nekünk, hanem az egyetlen reménye az életünknek. Mert ha Jézus nem halt, megértünk, akkor hiába minden. Ha Jézus meghalt értünk, de elutasítjuk, akkor hiába minden. Ha Jézus meghalt értünk, mi pedig belekapaszkodunk ebbe a ténybe. Belekapaszkodunk ebbe a szabadításnak a kősziklájába, akkor viszont megmenekültünk. Az ember egyetlen reménysége az, amit Jézus Krisztus a kereszten megtett. és semmi más nem tehetünk, csak az, hogy oda menekülünk. És hogyha még az életedben nem tetted meg ezt a döntést, tehát ha úgy vagy itt, úgy ülsz itt most az Isten tiszteleten, hogy még nem adtad át az életedet az Úrnak. Lehet, hogy hallottál már róla, lehet, hogy gondolkodtál már azon az áldozaton, amit Jézus megtett érted, de ha még nem adtad át az életedet Istennek, akkor szeretnélek erre hívni téged, akár a mai alkalmon is. Szeretnélek hívni, hogy fogadd el a kinyújtott kezet. Fogadd el, kapaszkodj bele ebbe az egyetlen reménybe. És itt a Biblia nem azt írja, hogy kapaszkodjunk meg ebbe a fűszába. Vagy nem azt mondja, hogy kapaszkodjunk meg ebbe a déli bábba. Az, amit Jézus a kereszten tett, az nem egy fűszál. Az nem egy déli báb. Az az életed legfontosabb dolga. Ha Jézus meghalt érted a kereszten, akkor ez mindent megváltoztat az életedben. Mindent megváltoztat, és ez egy biztos reménység. Az életed legbiztosabb reménysége. És azt mondja, hogy ez a reménység a lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus. Itt az a szó, hogy elsőként bement értünk Jézus, ez az eredetiben azt jelenti, hogy előfutár volt. Jézus volt az előfutár. Jézus volt az, aki előre ment azért, hogy bemenjen és helyet készítsen a számunkra. És az előfutár szó annak egy ószövetségi hajózási jelentősége van. Az előfutárnak hívták azt a tengerészt, aki egy hajóról, amelyik a kikötő felé közeledett, de sötétben már nem tudott közeledni a parthoz, nem tudott kikötni, ezt az embert csónakkal előre küldték. A kezében volt egy vastag zsinór, vagy egy kötél, aminek a végére egy horgony volt erősítve, a hajón pedig ott volt egy csörlő, és ahogy ment ez az előfutár, ez a tengerész csónakkal a kikötő felé, ez a kötél egyre jobban megfeszült, és amikor odaért a partra, akkor rögzítette a horgonyt a bakhoz, ami már a kikötőben volt. És reggel már csak annyi volt az embereknek a dolga a hajón, hogy ezzel a csörlővel szépen bemenjenek a kikötőbe. Tehát nem a horgony volt az, amit újra felszedtek és behoztak, hanem a horgony az már ott volt bent. A horgony az már ott volt a kikötőben, együtt ezzel az előfutárral. Hanem a hajót vitték be a csörlő segítségével a kikötőbe. Ez az előképe, vagy ez a magyarázata ennek a képnek. Jézus bement a kikötőbe. Jézus bement a kárpit mögé. Bement az Istennek a mélységes, szentséges jelenlétébe, és ott vár bennünket. Jézus már ott van a dicsőségben. Mi meg itt vagyunk még, nem messze a kikötőtől, nem tudjuk mennyi időnk van még hátra, de egyetlen egy feladatunk van, hogy elkezdjük visszatekerni ezt a csörlőt. És elkezdjünk egyre jobban közeledni a parthoz, mint ahogy tesszük is. Tehát mi az első feladata az embernek válaszként Jézus Krisztusnak az áldozatára? Az, hogy fogadd el, hogy ragaszkodj hozzá, ragadd meg, menekülj meg az eljövendő ítélettől. Fogadd el, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneidért, hogy az a vér, amit ő bemutatott ott a szentélybe, a keresztfának a szentélyében, az bőségesen elegendő a te életedre is. Nemrég olvastam, pontosabban néztem interneten egy prostituált asszony megtérésének a történetét, ahogy elmondta. Fantasztikus volt, ahogy beszélt arról, hogy Jézus hogyan változtatta meg az ő életét. Pornó színésznő volt. És azt mondta, hogy az utolsó jelenetre vitte magával már a Bibliáját. És azt mondta, hogy ennyi, és soha többet nem. és lehetett látni az arcán azt a felszabadulást, a tisztaságot, amit egyedül ez a vér tud megadni az emberek életében. Mert ez a vér az, ami megtisztítja a lelkiismeretünket, de nagyon sok bizonyságot lehetne még mondani arról, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata milyen hatalmas változást hoz az embereknek az életében. Ez a menekülésnek az egyetlen útja. Nincsen más. A másik, amit ki kell, hogy váltson belőlünk, ha már egyszer hívők vagyunk, ha már egyszer oda mentünk az Úrhoz, ki kell, hogy váltson belőlünk Jézus Krisztusnak a keresztáldozata, ez szintén a zsidó levélben van, amit az elején felolvastam a 10. fejezet 19. versétől. Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel. Tehát ha már egyszer megragadtad, ha már egyszer megmenekültél, akkor Isten azt mondja neked, hogy kezd el használni ezt az utat. Ha Jézus megszerezte számodra, akkor kezd el használni. Járulj oda, legyen naponkénti gyakorlatod az Istennek a jelenlétének a keresése, Isten jelenlétének, az Isten jelenlétében való időzés. Járulj oda. Mivel tehát? Járuljunk azért oda. Tehát egy okozat. Ha Jézus kinyitotta ezt az utat nekünk, ha Jézus létrehozta ezt az utat nekünk, akkor teljesen természetes kell, hogy legyen, hogy az életedben ezt gyakorlod. És keresed Istennek a jelenlétét. És bemész az ő, ez kárpátaljai volt most, bemész az ő jelenlétébe. A harmadik, amit ki kell, hogy váltson belőlünk Jézus Krisztusnak a kereszthalála, az, hogy növekedjünk fel az üdvösségbe. Tanulmányozzuk, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak az üdvössége számunkra. Kutassuk, keressük a Szentírásba, hogy Jézus mit szerzett meg az ő golgotai halála által. És éljünk ezekkel. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne maradjon meg a hitünk egy nagyon felszínes szinten. Jó, Jézus megbocsátotta a bűneimet, a mennybe megyek. Istennek ennél, ez nagyon sok, de Istennek ennél még több ajándéka van, még több áldása van, még több ígérete van az életünkre, és kell, hogy szorgalmasan tanulmányozzuk, kutassuk a Szentírást, hogy mi minden van benne Jézus Krisztusnak az üdvösségébe. És hogy ne éljünk királyfiakként, úgy, mint a koldusok ezen a földön. Isten nagyon sok minden áldással megajándékozott bennünket, de mi sokszor úgy vagyunk, mint az a fiatal ember, most nem tudom pontosan idézni, de valahogy összekuporgatott egy hajójegyre Európából Amerikába, és minden alkalommal, amikor jött az inas, egy ilyen kis csengővel, hogy uram, tálalva van az ebéd, vagy tálalva van a vacsora, akkor ez az ember attól való félelmében, hogy hát ezt ő úgyse tudja kifizetni, inkább ajtót se nyitott. Sőt, a végén már menekült a hajósinas elől, mert nem akart szégyenkezni. És csak amiután beértek New Yorkba, akkor jött rá, megkérdezte tőle a hajóinak, hogy hát uram, hát miért nem jött ki végig a sok napon keresztül, miért nem jött ki a kabinjából, amikor hívtam étkezésre? És mondta, hogy hát azért, mert igazából nem volt rá pénzem. De hát nem tudta, uram, hogy ez mind bent van az árba. Ez benne van a hajójegynek az árába, reggeli, ebéd, vacsora. Nagyon sokan így vannak a keresztény hitbe is, hogy örülünk, hogy jaj, de jó, legalább a mennybe jutunk. Átérünk a túlsó partra, nekünk az elég is, de Isten sokkal többet készített el a mi számunkra, és ne éljünk koldusokként, amikor élhetnénk királyfiakként is. Mi minden van bent ebbe a csodálatos üdvösségbe? Elsősorban a bűnbocsánat, ez a legcsodálatosabb, amit Isten tud adni, de benne van a szabadulás lehetősége. Lehet, hogy már évek óta küzdesz valamilyen valamilyen megkötözöttséggel. Lehet, hogy olyan dolgok vannak az életedben, talán már régi hívőként is, amiktől nem tudsz szabadulni. Az üdvösségben benne van. Jézus megszerezte ezt is a számunkra. János 8.30 azt mondja, hogy ha a fiú megszabadít benneteket, akkor valósággal szabadok lesztek. Vagy a gyógyulás. Marika említette, és nagyon, nagyon örültem, hogy így az ige hirdetés előtt ez is elhangzott, hogy igen, benne van az Isten üdvösség csomagjába az, hogy ha beteg vagy, akkor van lehetőséged arra, hogy Jézus meggyógyítson téged. Ézsaiás 53 nagyon sokat beszél erről, hogy az ő sebeiben meggyógyultunk. Ő szenvedett, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebeivel gyógyultatok meg. Az isteni gondoskodás szintén benne van az üdvösségben. Elég, hogyha a hegyi beszédet elolvassátok, akkor Jézus azt mondja, hogy mennyivel inkább gondoskodik rólatok, a ti mennyei atyátok. A teljes élet mind-mind része az üdvösségnek. A János 10.10-ben azt mondja az Úr Jézus, hogy az ördög az csak azért jön, hogy őjön, lopjon és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek, hogy teljes életetek legyen. És azért soroltam fel ezeket az igéket, mert szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy miközben tanulmányoznátok, hogy mi minden van benne az isteni üdvösségben, eközben tanuljátok meg akár fejből is ezeket az igéreteket. Tehát ha kapsz valamit Istentől a Bibliában, akkor tanuld meg azt az igeverset, hogy amikor majd szükséged lesz rá, akkor tud használni. Amikor majd jön egy betegség, akkor tud használni. Amikor jön egy anyagi szükség, akkor tud használni. Tanuljuk meg, higgyünk bennük. Vegyük elő akkor, amikor szükségünk van rá. Igényeljük őket. És egy záró igeverssel szeretném befejezni a zsidó levélből szintén. Ez a 4. fejezet 16. versében olvasható. Tehát zsidó levél, 4. fejezet, és 16-os vers. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. És ezzel szeretnélek így a végén bátorítani mindnyájatokat. Jézus megnyitotta az utat. Jézus elvégezte az ő áldozatát. Ugye az evangéliumokban a keresztre feszítés úgy ér véget, hogy elvégeztetett, hogy felkiált Jézus, hogy elvégeztetett. Hogy Jézus mindent megtett. És a mi feladatunk most már csak az, hogy járuljunk hozzá bizalommal. Éljünk azokkal a lehetőségekkel, amit a keresztre feszítés biztosított a mi számunkra. És köszönjük meg. Legyen az életünkben a legfontosabb, hogy mindazért, amit Isten tett velünk a kereszten, mindazért, amit Jézus, mint főpap elvégzett értünk, fakadjon egy nagy hála a szívünkbe, fakadjon egy nagy köszönet a szívünkbe. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád. Azon az új és élő úton, amit Jézus megnyitott a mi számunkra. Köszönjük, Uram, azt a csodálatos mennyei jelenetet, amikor az Úr Jézus főpapként bevitte a vérét a szentek szentjébe, és bemutatta előtted, és te elfogadtad ezt az áldozatot. Köszönjük, Uram, hogy bűnbocsánatot beszél ez az áldozat. És nagyon hálásak vagyunk ezért. Köszönjük neked, hogy a tiéd lehet az életünk. Köszönjük, Uram, hogy gondoskodtál arról, hogy ne kelljen a pokol tüzében égnünk, hanem a mennynek a dicsőségét adtad helyette nekünk. Nagyon hálásak vagyunk ezért, és arra kérlek téged, Uram, hogyha bárki van itt ezen a helyen, aki még nem adta át az életét neked, Uram, segítsd őket a döntésükben. Add, Uram, hogy tudják látni az elveszett voltukat, hogy tudják látni azt, hogy egyedül te tudsz rajtuk segíteni, és belé tudjanak kapaszkodni. az üdvösségnek a kősziklájába. És imádkozom, Uram, azért, hogy mi is naponta tudjunk odajárulni a Te jelenlétedbe. És tudjuk tanulmányozni azokat a dolgokat, amiket Te elkészítettél a mi számunkra. Atyán, köszönjük Neked. Köszönjük, hogy a Te igéd gazdag. És ebből a gazdagságból, Uram, bennünket is meggazdagítasz. Én áldalak Téged ezért az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Az Úr áldjon benneteket.